Mai első előadónk Orbán Gergő különböző disziplinák határterületén kutat. Fizikusként az agy működését szeretné minél jobban megérteni. Cambridge-ből hazatérve az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban az idegrendszert érő ingerekre adott neurális válaszok és az ezeken alapuló döntések mögött rejlő matematikai összefüggéseket kutatja. Kutatásai hozzájárulhatnak a környezet jeleit értelmező, egyre pontosabb idegrendszeri számítások megértéséhez, az ember és gép közötti kapcsolatot vizsgáló kutatások eredményességéhez és a gépi intelligencia fejlesztéséhez. Mai előadásában az informatika és az agyműködés közötti hasonlóságokat feltárva arra a kérdése is választ ad, hogy csalhatatlan-e az idegrendszer.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, igazán megtisztelő ezen a helyen beszélni, ebben az előadói társaságban beszélni, és egyáltalán nem utolsó sorban egy ilyen fantasztikus közönségnek beszélni. Az, hogy ilyen széles spektrumú közönség van, az egyszerűs, mint kihívást is jelent. Nem tudom, hogy ezt előadóval elkezdtem. Igen. Úgyhogy itt a tervem az, hogy ebben a rövid előadásban nem az egész tudományterületet lefedő előadást fogok tartani, hanem egy rövid történetet tervezek elmesélni, ami talán tanulságokkal szolgálhat, és néhány dolgot megismerhet mindenki belőle. Elsőként, ha kezdjek egy idézettel. Ezt szó szerint idézem, csak azért, hogy ne kelljen végigolvasni, mert ez a legszószátjára a fólián. A szárny rendkívül zavarba képződmény lenne, ha nem tudnánk, hogy a madarak repülnek. A szárnyát tanulmányozva megállapítanánk, hogy hossza nagy mértékben nyújtható, hogy sima felülete tollakkal van borítva, valamiféle feltűnő mintázatokkal van tartítva, hogy erős izmok mozgatják. Valamint, hogy felépítése tipikusan teherbíró és könnyű. Noha ezek mind fontos tények, valami keveset árulnak el arról, hogy a madarak repülnek, már pedig anélkül, hogy ezzel tovább a repülés alapelveivel tisztában lennénk, a szárny további részletes tanulmányozása kevéssé lenne gyümölcsöző. Most ez az idézet ez nem egy ornitológustól származik, hanem Horace Barlowtól, aki lényegben a modern idegtudomány hajlalától jelen van a tudományban, és most is minden Cambridge-ben lévő előadásnak a kritikus hallgatója. Amivel igazából, amire ezzel az idézettel rá akartam mutatni, az az, hogy az idegrendszer végtelenül bonyolult. Ha csak egy neuront, egy idegsejtet tanulmányozunk, akkor is lenyűgöző részletességgel és lenyűgöző izgalmakat tartogatva lehet felfedezni azt, hogy az ingerültek hogy mozognak egy idegsejten belül, vagy hogy változik az aktivitás többi idegsejt között, hogyan terjed az aktivitás. Azonban, ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy az idegrendszer célja az micsoda, akkor az viszonylag nehéz előrejutni. És ennek a megközelítésnek a neve lényegben az, hogy funkcionális megközelítés, ami azzal próbál foglalkozni, onnan próbál elindulni, hogy az idegrendszer mit próbál megvalósítani. No, akkor itt adódik a kérdés, hogy mit is próbál megvalósítani. Hogyha fölvetek egy képet, innentől fogva igazából csak a vizuális idegrendszerrel fog foglalkozni. Mindenesetre, hogyha földobom ezt a képet a képernyőre, akkor mindenkinek egyből világos lesz, hogy ez a kép ez micsoda. Biztonság kedvéért azért megmondom, hogy ez egy tigris. És mindenki viszonylag bizonyos ebben a dologban, noha viszonylag kevés olyan összetevő van, ami pontosan meghatározná, hogy ez egy tigris. Hogyha a normál képünkkel összevetjük, ami egy tigrisről él bennünk, akkor felfedezhetjük, hogy a normálishoz képest kevés szeme van, kevés füle, kevés lába. Igaz, hogy csíkos, és ilyen módon az ember azt tudja mondani, hogy igen, ez egy tigris, de jól megvilágítja a helyzet nehézségét az, hogyha az ember próbálna építeni egy mesterséges eszközt, ami fölismeri ebben a környezetben ezt a tigrist, az viszonylag nehéz volna. Tehát ilyen módon látszik az, hogy nehéz feladattal áll szemben az idegrendszer, és a kérdés az az, hogy hogyan oldja meg ezt a problémát az idegrendszer. Az idegsejteket a látórendszerben tesztelni szokták laboratóriumi körülmények között, azért, hogy megértsük azt, hogy mi lehet az az információ, amit ezek az idegsejtek hordoznak. Normál esetben ez a laboratóriumi teszt ez úgy néz ki, hogy mutatnak az állatnak egy ilyen sávozott mintázatot, ez a sávozott mintázat mondjuk mozog, és közben méri az ember az idegsejteknek az aktivitását. Ez itt most konkrétan az idegsejt belsejéből elvezetett membránpotenciál, ez az, ami hordozza a jelet az idegsejtekben. Ez alapján az ember megméri egyfajta jellemzőjét ennek a neuronnak, ez lesz az aktivitás, és azt mondjuk, hogy ez az aktivitás ez viszonylag nagy erre a stimulusra. Hogyha kicsit elforgatjuk a stimulust, mondjuk itt most 90 fokkal elforgattam ugyanezt a sávozott mintázatot, akkor azt látjuk, hogy az idegsejtek aktivitás az kisebb lesz. És akkor ehhez is rendelhetünk egy számot. És hogy szépen föltérképezzük a különböző irányokat, akkor azt látjuk, hogy az idegsejt az különböző mértékben válaszol az egyik irányra és a másik irányra. Most ez az ábra, amit nagyon piciben szerepel, bár de ez az egyik legfontosabb mérföldkő volt az idegtudományban, az érzékelő idegtudományban. Hogyha ezt megtanuljuk, akkor ezzel elég sok mindent megtanultunk az idegsejtekről. Na most akkor hogyan segít ez ahhoz, hogy az idegrendszernek a céljához eljusson? Ismételten visszamegyünk ehhez a tigris képéhez. Ezek az idegsejtek a látómezőnek különböző részeire érzékenyek. Hogyha van sok-sok sejtünk, mondjuk ezek a kis körök azokat a térrészeket fedik le, amire egy adott idegsejt az érzékeny, akkor a különböző pontokból elvezetve az idegsejtek aktivitását, végeredményben valami ilyesmit kapunk. Sok-sok idegsejtnek az aktivitása. Amit ezzel el tudunk érni, és ebben az információ elmélet segít minket, az, hogy alkalmasint rekonstruálni tudjuk a képet. Ez most csak egy számítógépes szimulációja a rekonstrukciónak. Normál esetben ez a fajta megközelítés ez nagyon-nagyon hatékony volt különböző dolgokban. Olyan dolgokban, amiket nap mint nap használunk a számítógépekben, és rutinszerűen végzik a számítógépek. Ez itt az első, amit bemutattam, az a rekonstrukció. Az idegsejteknek az egyedi aktivitásai alapján, mindegyiket megvérve, mindegyiknél látva az, hogy mennyire aktív egy adott helyen, ebből rekonstruálni tudjuk a képet. Másik, amit szintén a Photoshopot nap mint nap használva egy viszonylag általános művelet, amit egy számítógép is el tud végezni, és ez is az információ elméletnek egy fontos mérföldköve, az a zajtalanítás. És az érdekessége az, hogy a zajtalanítást, amit használ az ember a számítógépében, az algoritmus, az igazából nagyon sok tekintetben hasonlít arra, amit az idegsejtek is végeznek. Ugyanígy, hogyha több idegsejtnek az aktivitását egyszerre méri az ember, és az együttes aktivitásukat is vizsgálja, akkor lehetőség van arra, hogy mintázatokat kiegészítsen. Magyarul, hogyha csak egy fél tigrist látok, akkor is tudom azt, hogy hol lesz a tigrisnek a farka. És ugye ezek mind nagyon-nagyon fontos összetevők, mindegyik olyan komputáció, olyan számítás, amire az agynak is alkalmasint szüksége van. Na most a kérdés az, hogy csak ugyan mindenben megfelele az idegsejteknek a működése az információ elmélet által támasztott elvárásoknak. Tehát akkor most innentől fogva megpróbálok ráfókuszálni arra, hogy mi is az, amit elvárunk az idegrendszertől, hogyha úgy tekintjük, mint egy ilyen információ maximalizáló eszköz volna. Itt mutatok ismételten két sejtet, és most csak bemutatom azt, hogy hogyan lehet valamiképpen sok sejtnek az aktivitását valamilyen módon matematikailag kezelhetővé varázsolni. Ezt az időfüggő membránpotenciált, amit itt látnak, ezt felosztjuk kicsi kis ablakocskákra, és ezekben a kis ablakocskákban megnézzük csupán azt, hogy az idegsejt csinált egy akciós potenciált, ez a tüske itt az akciós potenciál, vagy sem. Mégpedig azért, mert ez az akciós potenciál az egyik, a legfontosabb információhordozója az idegsejtnek. Tehát itt megnéztük azt, hogy az egyik idegsejt az ezekben a kis ablakocskákban hol tüzelt, vagy valósított meg egy akciós potenciált. Megnézzük a másik sejtre is, és mindezek után, amikor megvan ez a kvázi kód, akkor onnantól fogva úgy kezeljük, hogy az idegsejtek által használt szavak, azok ezek a kis 1-0 sorozatok. Hogyha sok idegsejtet veszünk föl egy sok-sok elektródával, akkor itt van mondjuk 16 elektróda, és itt ábrázolom az aktivitását több sejtnek is, akkor itt szintén lehet látni a sejteknek az aktivitását. Ezek a fekete pöttyök most itt azoknak a tüskéknek, vagy akciós potenciáloknak az idejei, és akkor ebből ugyanígy létre lehet hozni ezt a kis 1-0 sorozatot. És akkor megint hangsúlyozom, hogy ezek igazából azok, amiket az idegsejtek használnak, és ezeknek a szavaknak a sorozata igazából a neurális kód. Jó, akkor most itt egy kísérletet mutatok be, ahol próbáljuk tesztelni azt, hogy is néz ki ez az idegsejtek esetében. Itt ez egy vadászgörény, amit néha szeretünk mennyétnek hívni, mert úgy kellemesebben hangzik. És ennek a mennyétnek mutatunk egy valamilyen filmet. Ezt ez a monitor reprezentálja, vagy inkább televízió, és megnézzük azt, hogy milyen aktivitást vált ki ez a műsor, amit a mennyit néz. Megint csak mérjük az elektródán az aktivitásokat, és nézzük azt, hogy az időben milyen az aktivitás. Itt most egy ilyen furcsa képpel reprezentálom az aktivitás mintázatot, de emlékezzünk arra, hogy itt minden egyes oszlop az csupán 1-0 sorozat, ahol fehér az egyest jelent, ahol fekete vagy sötétebb az a nullát jelenti. Tehát ez az, amit látunk akkor, amikor mennyit egy filmet néz, itt konkrétan a Matrixnek a trailerét. Na most egy apró módosítást végzünk, kihúzzuk a monitort a falból. Jó, nem ezt csináljuk, valójában csak elfeketítjük a monitort, így könnyebb volt ábrázolni. Megnézzük azt, hogy mit mutat az idegrendszer. Most, hogyha csak ugyanaz az idegsejtek a vizuális rendszerben az információt akarják közvetíteni, tehát azok, amik az információt tudják közvetíteni, az akciós potenciálok, azok az információt viszik, akkor azt várjuk, hogyha ki van húzva a monitor, akkor ők nem csacsognak. Ehhez képest igen fehér ez az aktivitás mintázat, ami arra utal, hogy bizony ott intenzív csacsogás van. És ez egy kicsit ellentmondanak, amit az ember egy információ elméleti megközelítéstől várna. Ezt egy kicsit jobban formalizálhatjuk, számszerűsíthetjük a matematikai eszközeivel, és ezt így fogjuk tenni. Tehát ismételten csak fölrajzolom ezt az aktivitás mintázatot, és amit most csinálni fogok az, hogy megszámlálom azt, hogy ebből a szóból és az összes többi szóból hányat tudok mérni, amíg ezt a filmet nézi az állat. És ilyen módon generálok egy úgynevezett hisztogramot, ami semmi bonyolult dolog, csupán azt mutatja meg, hogy a különböző szavakat azt hányszor használja az idegrendszer. Tehát itt mutatom azt, hogy a gyakorisága ezeknek a szavaknak ez micsoda, és itt pedig a különböző mintázatokat mutatom. Jó. Amit most ezen a ponton csinálni fogok, az, hogy megnézem azt, hogy az egyes mintázatok, azok milyen gyakran szerepelnek. Itt ezen a tengelyen azt ábrázolom, tehát ez itt a 10 a nulladikon, ez egy nagyon rondán kinéző kifejezés, de valójában azt jelenti, hogy minden, hogyha valaminek a gyakorisága az 10 a nulladikon, az 1, akkor az azt jelenti, hogy mindig azt a mintázatot látom. Hogyha 10 a mínusz negyediken, az azt jelenti, hogy minden tízezredik alkalommal, minden tízezredik is ablakban látom azt a mintázatot, azt a szót. Na most, amit csinálni fogok, az, hogy összevetem ezt azzal, hogy néz ki ugyanez a gyakoriság, akkor, hogyha sötétben mérem a neuronok aktivitását, az idegsejtek aktivitását. Ugye, hogyha ezen a tengelyen, vagy ezen az egyenesen van az aktivitás, az azt jelenti, hogy ugyanannyiszor szerepel egy bizonyos szó sötétben, mint ahányszor, amikor a mozit nézi az állat. Tehát ez nagyon-nagyon rossz hír volna, mert ez azt jelenti, hogy valami fundamentálisan, alapvetően rossz a megközelítéssel. Most akkor nézzük meg, hogy valójában mi történik. Ez elég közel van ahhoz a vonalhoz. Tehát ez azt mutatja, hogy nagyon sokszor, hogyha megnézzük azt, hogy egy adott mintázat, mindegyik pont egy adott ilyen szót jelent, és annak a gyakoriságát ugye emlékszünk rá, és meg azt mutatja meg, hogy ez egy adott szó, amit most nem írunk ki, hogy ez most a 00001 vagy a másik, de mindesetre ez a bizonyos szó, ez majdnem ugyanannyiszor szerepel az alatt, amikor mutatjuk a bozit az állatot, akkor, amikor nem mutatunk neki semmit. Ez egy súlyos ellentmondás ahhoz képest, amit az információ elmélettől várnánk, és ilyen módon kérdés az, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. Na most itt engedjenek meg egy kísérletet. Hogyha komolyan veszem az információ elméletet, akkor ránézek erre a kockára. Itt van néhány kis szürke pontocska. Hogyha szürke pontocskák, vagy szürke rombuszok. Ezek a szürke rombuszok elvileg egyfajta érzetet váltanak ki az emberből, valamilyen módon ránéz az ember is tudja, hogy azok szürkék. És azt fogom csinálni, hogy hozzá sem fogok nyúlni ezekhez a szürke foltokhoz, de a környezetüket, azokat egy kicsit meg fogom változtatni. Íme. Most azzal teljesen tisztában vagyok, hogy kicsit vakmerő volna talán 15 percnyi ismeretség után azt kérni, hogy higgyenek nekem és ne a szemüknek abban, hogy ez itt bizony, ez nem sárga, hanem ugyanaz a szürke folt, amit az előbb láttak. De segíteni fogok. Íme. Ez egy kicsit sokkoló. Tehát az, amit az előbb, ugye ez itt szürke, az imént még csúnyán sárgának láttuk, és ismételten. Na most, ez egy igen rossz hír. Miért rossz hír? Itt van ez az egyenlet. Ez az egyenlet kétségtelenül egy kicsit riasztó a hat, és ebben nem az a rossz hír, hogy egy egyenlet van itt most a képernyőn, mert normál esetben, hogyha esetleg, tehát most nem kell megérteni azt, hogy miről szól ez az egyenlet. Bárkinek, hogyha van szerencséje, 12 és 18 év közötti gyermeke van, odaadja neki, akkor ő meg fogja oldani. 18 éves kor után valamiért van egy kritikus időszak, amikor onnantól fogva már az emberek nem tudják megoldani, de ezzel a problémával ne törődjünk, inkább azzal törődjünk, hogy az, hogy én ezzel megadom azt, ezzel az egyenlettel, megadom azt, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy önöket átverjem. Tehát van egy összefüggés, amivel tetszőleges módon át tudom verni az önök idegrendszerét. Úgyhogy ezt próbáljuk ki még egyszer. Itt van egy másik kocka, másik szürke foltok. Ugyanazt az egyenletet használva, kicsit az konkrét változókat, hogy kékség vagy sárgaságról beszélek, azt meg fogom változtatni, de ugyanaz a manipuláció lényegében. Oké? Tehát most az történt, hogy ha visszaemlékeznek, ezek voltak a szürkék, és ezt be is mutatom. Ez megint ugyanaz a szürke. Tehát pusztán a környezet megváltoztatásával megváltozott az érzetünk. Egyszer sárgának látjuk azt a szürkét, másszor kéknek. A kérdés az, hogy ez most probléma, hogy ez ennek mi köze van az idegrendszerhez. Valójában, hogyha az ember érvel amellett, hogy mi is történik, akkor azt mondja, hogy hát nem az számít, hogy az a kis pixel az konkrétan szürke volt-e vagy sem, itt ez a pixel az szürke volt-e vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy mi a kontextus. Tehát azt mondjuk, hogy a kontextus az elvárásokat generál arra vonatkozólag, hogy hogyan értelmezzük ezt a pontot, vagy ezt a pontot. Most ez az, amit mi, tehát ez egy teljesen jól hangzó és tesztelhető gondolat. Ezt pedig így fogjuk megtenni. Itt most megpróbáljuk kitalálni azt, hogy viszonyul az adathoz, ami itt igazából a színeket jelenti a képen, a kontextus, ami itt a lényegben az, hogy hiszünk abban, hogy van-e kék szűrű a képen. És itt ez a kifejezés, ez semmi más nem mond meg nekünk, mint az, hogy jó okon van-e feltételezni azt, hogy kék szűrű van használatban. Ezt a matematika nyelvén összefüggésbe lehet hozni más kifejezésekkel, és ez pedig ez. Ez még riasztóbban hangzik. Az előnye ennek az egyenletnek az, hogy nem mond sokkal többet, mint az, amit most le fogok írni. Tehát ez az első kifejezés, amit itt látnak, ez nem más, mint az, hogy életszerű feltételezni azt, hogy ez a rémesen kép kék, ha kék szűrő, hogy életszerű ez a rémesen kék kép, ha kék szűrő van előtte. Tehát hogyha feltételezem azt, hogy van egy kék szűrő, akkor az a mennyire egyezhető össze a képen látott pixeleknek a színe. És ez pedig azt mutatja meg, hogy mennyire valószínű ez a bizonyos kékszűrű, hogy egyáltalán találkoztam vele az életemben. Ugye mondjuk ennek a kékszűrűnek a valószínűsége általában kevesebbet találkozok kékszűrűvel, mint fehérszűrűvel, az a szűrő nélküli állapotokkal. De mégis kékszűrővel sokkal inkább meg tudom magyarázni azt, hogy miért ilyen vészesen kék ez a kép. Most ez az, amit a Bézi inferenciának hívnak, nagyon ijesztően hangzik, de valójában semmi másról nem szól, mint amit itt leírtam. És ennek használatával igazából meg lehet mutatni azt, hogy amikor ki akarom találni, hogy az a nézet, amit ott látok, az kéke vagy sárga, kéke vagy szürke, akkor amennyiben nem venném figyelembe a kontextust, akkor azt látnám, hogy nem valószínű, hogy az kék volna. Amennyiben a kontextust azt figyelembe veszem, akkor egyből látszik ezzel a formalizmussal, hogy ez bizony kéknek kell, hogy legyen. És az arra enged következtetni, hogy valami ilyesmi az, amit az idegrendszer végez. Szóval ez azt jelenti számunkra, hogy a kontextus az alapvetően elvárásokat generál. Elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy egy adott térrészen a vizuális mezőn belül, hogy kell majd értelmezni azt a bizonyos információt. De az elvárás az mindenféle elvárás, tehát az elvárás, mint olyan, az egy sokkal szélesebb fogalom. Az élettapasztalataink azok mind elvárásokat generálnak, itt csak néhányat hadd soroljak fel ezek közül. Az, hogy vannak fények és árnyékok, vagy világosabb és árnyékosabb részek egy képen, azt az idegrendszer az nem hajlandó másképp fölfogni, mint hogy háromdimenziós világban élünk, és hogy ezek háromdimenziós formák. Ez azon az elváráson alapul, hogy általában a környezetünk az háromdimenziós. Ugyanígy egy másik variáció ugyanerre az, hogy amennyiben nézünk egy képet, akkor feltételezzük azt, hogy mivel egy nappal megáldott a csillagrendszerben élünk, hogy általában egy forrás van, egy fényforrás van, és ilyen módon, hogyha van két kép, ami valójában ugyanaz, egyszer könnyebben értelmezzük domborúnak, másszor pedig homorúnak. Ez is egyfajta elvárás a világgal szemben. Harmadikként az, hogy az összetartó vonalak általában egy háromdimenziós képben szoktak megjelenni, tehát hogy ismételten az, hogy ha valami fajta viszony van a vonalaknak az összetartása között, akkor azt onnantól fogva nem tudja megjelenni egyszerűen másképp az idegrendszer, mint hogy háromdimenziósként értelmezze. Ez is egyfajta elvárás a külvilággal szemben. És itt akkor megpróbálom összefoglalni ezt az élményt. Tehát itt ez arról szól valójában, hogy ha az idegrendszer ismeri a világ szerkezetét, ismeri azt, hogy mi hogyan függ össze más dolgokkal, akkor onnantól fogva az idegrendszernek az elvárásai, azok nem fognak jelentősen különbözni attól, mint amit általában érzékel. Tehát az elvárásaink azok függnek attól, amit érzékelünk, és viszont, hogyha megtanultuk azt, hogy hogyan működik a világ, akkor általában az érzékeléseink csak ugyan nem fognak különbözni az elvárásainktól. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ezt lefordítjuk a neuronok nyelvére, ez azt fogja jelenteni, hogy a neuronoknak is kellenek, hogy legyenek elvárásai. Tehát ők is várnak bizonyos fajta aktivitás mintázatokat a külvilágból, és ezek az aktivitási mintázatok kellenek, hogy megjelenjenek akkor, amikor valamilyen stimulust vagy valamilyen ingert éri az állatot. És akkor ilyen módon menjünk vissza az eredetihez. Ez viszonylag szépen megmagyarázza azt, hogy miért van az, hogy a mintázatok gyakorisága, tehát ezek a neurális aktivitás mintázatok, a neuronok által használt szavak mintázata nagyon hasonló a sötétben, mint akkor, amikor mutatunk egy filmet az állatnak, mégpedig azért, mert a sötétben igazából nincs más választása az állatnak, mint hogy az elvárásaira hagyatkozzon. Olyankor nincsen stimulus, ami befolyásolná őt, kizárólag ezek az elvárások vezérlik a neuronok aktivitását. Na most akkor viszont teszelünk kéne valamilyen módon ezt a hipotézist, mégpedig úgy, hogy ugye, amit az előbb mondtam, az volt, hogy amennyiben az idegrendszer ismeri a világnak a struktúráját, ismeri a világ modelljét, ismeri azt, hogy függenek össze a különböző változók egymással, akkor igaz ez az összefüggés. Ha viszont egy olyan idegrendszerről van szó, ami még nem érett, ami egy fiatal állatból vezetünk el, akkor ennek nem kell igaznak lennie. Tehát valójában ez, amit idáig mutattam, az egy felnőtt állatra vonatkozott. Nézzük meg azt, hogy mi történik egy fiatal állattal. Megint csak, hogyha ugyanarról a mintázatok gyakorisága a természetes képek mutogatása alatt és a sötétben az ugyanaz volna, akkor az azt jelenti, hogy a fiatal állatban is valamiért ez a ez a világról alkotott modell, ez megfelelő volna. Hogyha nem azonosak a sötétben és a stimulálás alatt, akkor ez azt jelenti, hogy a fiatal állatban még nem alakult ki ez. És csak ugyanezt látjuk, ugye, hogyha megint csak visszavezetjük ezt az információelméleti megközelítéshez, akkor ez sokkoló. Mert ez azt mondja, hogy egyre inkább az idegrendszernek az aktivitás az egyre inkább úgy néz ki, mint hogyha magától működne. Amikor kihúzzuk a tévét, attól ugyanazt csinálja az idegrendszer. Ez persze van egy finomság itt, amiben most nem fog belenni. Nem teljesen így van, de információelméleti, hogyha az információelméletnek a megközelítésével vetjük össze, akkor ez csak ugyan nem így kéne lenni, egyáltalán nem így kéne lenni, inkább fordítva kéne történnie mindennek. Mindenesetre, hogyha ezt a bizonyos különbözőséget, hogy mennyire fekszenek ezek az aktivitás, mint ezen az egyes, ezen a vonalon, ezt egy számmal helyettesítjük, akkor azt látjuk, hogy idősödik az állat, egyre inkább kisebb lesz a különbség a kiváltott és az úgynevezett spontán aktivitás között. És van még egy fontos dolog. Tehát azt is mondtam az imént, hogy ez a hasonlóság, amit itt látunk, azon is múlik, hogy a konkrét stimulusaink azok mennyire felelnek meg az elvárásainkkal. Hogy ezek a stimulusok nem azok a stimulusok, amikre az idegrendszer az hangolva van, hanem ettől különböző stimulusok, akkor elvileg ennek bizony nem kellene igaznak lennie. Tehát ez kizárólag azért igaz, mert ezek a stimulusok, amiket itt használtunk, ezek azok a fajta stimulusok, amiket az állat normál esetben lát. Nem megyek bele a részletei vannak, hogy a Matrix az mennyire, de azért nagyon sok hasonlóság van a között, amit mennyit normál esetben tapasztal a világból és a Matrix között. Tehát minden esetre itt teszteljük azt, hogy természetes képek hatására mi történik, ez az, amit itt látunk, hogy a különbözőség egyre inkább csökken, és azt várjuk, hogy a zajt, vagy olyan életszerűtlen stimulusokat mutatunk, olyan életszerűtlen képeket mutatunk az állatnak, ami a periodikusan sávozott képek, ott egyáltalán nem várunk hasonló mintázatot, tehát ott nem várjuk azt, hogy ez a különbség ez csökken. És csak ugyan, tehát amit itt látunk az az, hogy még a piros vonal a természetes képekre egyre inkább hasonlóvá válik, ez egyáltalán nem lesz igaz a másik két fajta stimulusra. Most ez sokat árul el nekünk arról, hogy az idegrendszer az hogyan működik. Azt mondja, hogy ez a hipotézis, amit előbb feltételeztünk, nevezetesen, hogy az, amit egyszerűen csak Bayes inferenciaként írtunk le a sima információelméleti megközelítésen szemben, ez hatékony abban a tekintetben, hogy ezeket megmagyarázom. Még számos más jelenség is van, amit meg tud ez magyarázni, de azokban most nem fogok nagyon részletesen belemenni, csak visszatérek az eredeti kiindulóképhez. Tehát abból indultunk ki, hogy az idegrendszer hatékony, mert felismerik ezt a tigris ebben a nagyon zajos környezetben. Valamint láttuk azt, hogy az idegrendszer az úgy tűnik, mintha megcsalható volna. De aztán találtunk egy érvet, ami egy teljesen hiteles érv, ami abban a tekintetben nagyon fontos, hogy az idegrendszernek mit is kell végeznie. Ez pedig az, hogy kihasználni a kontextust, kihasználni az előzetes ismereteit. Az idegrendszer igazából nem teheti meg azt a luxust, hogy nem veszi figyelembe a képeknek a kontextusát, az előzetes ismereteinket. És ilyen módon talán azzal zárom ezt az előadást, hogy talán addig sem nyugodhatunk meg, amíg azok az eszközök, mesterséges eszközök, amiket kifejlesztünk, azok nem fognak illúziókat generálni vagy halucinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!